Nőiesség, siker, kiteljesedés. Köszöntök mindenkit, én Cippán Anett vagyok, ez pedig a Life and Body magazin podcastje, a Gondolatok, ahol a női lét ezer arcát mutatjuk be. Szenvedély, intuíció és bátorság egyenlő a sikerrel? Illatok bűvöletében Feller Adriennel. Szia Adrien, ezzel a kis versikével készültünk neked, Adrien. Köszönöm szépen, hogy eljöttél ide hozzánk.
Szia Anett, és köszöntöm a hallgatókat is. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, megtisztelő számomra.
A neved egybeforrott az illóolajok, mondjuk azt, hogy tudományával. Honnan ered a te kötődésed az illóolajokhoz?
Hát két vonalat tudok mondani. Az egyik az, hogy szerintem az ereimben csörgedezett, de ezt nem tudtam egyébként, tehát hogy az őseim is gyógyítók voltak egészen messzire visszatekintve. Innen kapta a családunk az orvos nevet, mert hogy orvostótok vagyunk, és ajándékba kaptuk királyi és császári elismerésként, tehát az ősünk a gyógyításáért az orvos nevet, és amúgy pedig anyukám mellett ugye felnőve, az anyu ő nővérként dolgozott, és az, hogy törődnünk kell egymással, és a gyógyításnak a képessége, az intuíció, anyám rendkívül intuitív asszony, nagyon jó gyógyító, a mai napig nagyon jó gyógyító, és az, hogy a gyógynövények, ez pedig azt gondolom, hogy az őseimtől ered, mert hogy a dédnagyanyám füves asszony volt, az ő apja gyógyító volt, szóval hogy eléggé messzire tekint vissza ez a képességünk, tudásunk. Valahogy, tudod, azért mondom, hogy az ereimben csörgedezik, mert sokat tanultam, külföldön tanultam, nagyon-nagyon sokat tanultam, itthon is képződtem, de valahogy ez olyan természetes terep számomra, olyan otthon érzem magam benne.
És gyermekkorodban is ezek szerint téged is úgy gyógyítottak már, hogy a gyógyfüveket használták.
Itt egy picit megállnék, mert nem teljesen így volt. Tehát azért anyukám nincs otthon a gyógynövényekben egyáltalán, hanem inkább úgy mondom, hogy nővérként dolgozott, és mindig azt mondta, hogy gyógyszert sosem veszünk be. Mert a gyógyszer az nem való nekünk, vagy szóval nem, ő a betegeket sem. Szóval, hogy akinek kellett, annak persze az orvos is adott, meg ő is ugye injekciót adott be, de igazából ösztönösen mindig azt mondta, hogy jól kell táplálkozni, hogy mozogjanak az emberek, hogy kapcsolatokat létesítsenek. Tehát inkább azt láttam anyámnál, hogy természetes eszközökhöz nyúlt, nem a gyógynövényekhez, de az megvolt, hogy amikor beteg voltam, akkor mit kellett enni, milyen levest főzött, ösztönösen tette. Tehát anyu ezt ösztönösen, de nem a gyógynövényekkel.
Kicsit beszéljünk az aromaterápiáról, és tulajdonképpen mi is ez?
Az aromaterápia az aromás növényekből kinyert illóolajokkal őrizzük az egészséget, az épségünket, ezáltal a szépségünket, épség-szépség kapcsolatára mutatnék rá. És hát az aromaterápia, mivel ez illékony olajról van szó, ezért ezt lehet testbedörzsöléssel belélegezni. A francia aromatológia egyébként belsőleg is alkalmazza, tehát tradicionálisan az illóolajokat. Tulajdonképpen illatba burkolózni számomra ezt jelenti. A növény kvinteszenciával találkoztatom a testemet, lelkemet. Az emberről úgy gondolkodom, hogy test és lélek, szellem egysége, elkülöníthetetlen, és hogyha van valami egyensúlytalanság, akkor ezek a növények a maguk lelkén keresztül és az aromás vegyületeiken keresztül, én azt gondolom egyébként, hogy ezt nem is lehet külön választani, tehát a növény lelkét és az aromás vegyületeit, mert annak megfelelően, tehát ahhoz igazodik az aromás vegyület, amilyen a növénynek a lelke, tehát kinézetében már hordozza, hogy milyen aromás vegyületek vannak benne számomra, és ezzel az egyensúlyt visszaállítjuk, az öngyógyító energiákat helyére billentjük az illóolajok segítségével, és azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy ezek az illóolajok az aromás vegyületeknek köszönhetően hihetetlen széles tulajdonságokkal rendelkeznek. Tehát lehet egy illóolaj vírusölő, baktériumölő, gombaölő, keringésfokozó, nyákoldó, köptető, gyulladáscsökkentő, sebgyógyító, hámosító, érfalerősítő, rugalmasító, összehúzó. Na, tehát, hogy
minden.
Tehát egy növény sok mindenre jó, hiszen egy illóolajban, vagy egy növényből kinyert illóolajban 100-150, akár 350-400 aromás vegyület összessége van, és mindegyik aromás vegyület valamire jó. Az más kérdés, hogy mindig a tótum számít, tehát a teljes egység, hiába izoláljuk ezeket az aromás vegyületeket, nem kapjuk meg ugyanazt a hatást, mint hogyha az egészben van. Most ezt úgy értem, hogy például egy orvosi levendulában van linalilacetát, linalol, és számos más aromás vegyület, és hogyha ezt a linalilacetátot kivesszük belőle, ami egyébként antidepresszáns, szorongásoldó, gyulladás csökkentő, akkor az nem fogja ugyanazt adni, mint hogyha a teljesben, az egészben lenne, és magát az orvosi levendulát használnánk különböző módon. Hát itt erre gondoltam. De hogy ez egy nagyon izgalmas dolog. 30 éve foglalkozom illóolajokkal, aromaterápiával. Én akkor azt gondoltam, hogy én ezt egy év alatt gyorsan megtanulom. És hogy akkor az úgy...
És minél mélyebbre ástad benne magad, annál inkább láttad, hogy
nincsen ez... vége. Igen. Tehát nem csak azért, mert hogy újabbnál újabb tudományos kutatások látnak napvilágot, és hogy azt, amit sejtettünk, vagy esetleg tradicionálisan átörökítettek nekünk az elődeink, több ezer évről beszélek egyébként, tehát akár Egyiptomról, vagy még régebbről, átörökítették, és elmondják, hogy milyen növény, olaja, illóolaja, mire jó, azt most tudományosan is igazolják ezeket a dolgokat, de hogy az a fajta kapcsolat, ami köztem, vagy nem határolnám el magamat azoktól, akik az illóolajokkal foglalkoznak, tehát az az ember között, aki illóolajokkal foglalkozik, vagy ott van az életében, és használja a gyerekeire, magára, hát ez egy nagyon komoly önismereti út, ahogy az illóolajok megnyitnak engem, a lelkemet, ahogy gyógyítanak, ahogy az illatokon keresztül, mert hogy az illat egy információ, tehát hogy az tulajdonképpen az idegrendszer információ, adaptálja, és arra reagál, tehát a szervezet reagál egy-egy illatra, és hogy ezeken az illatokon keresztül, ahogy például reggel is bedörzsölöm a testemet illóolajokkal, hát minden nap valami új érzésre ébredek, és nem azért, mert túl akarom ezt misztifikálni, hanem mert valóban olyan, mintha egy kísérnének az utamhoz. Nem is csodálkozom azon, hogy Tutanhamon sírjában 350 liter illóolaj volt, amikor őt eltemették, mert ő azt gondolta, hogy ez fontos, hogy ő átvigye a túlvilágra ezeket az olajokat, mert meghatározó volt nyilvánvalóan az életében, és annyi minden jót köszönhetett neki. Feltételezem, hogy nem volt ez véletlen, de hogy ez egy csodálatos világ, és azért nagyon különleges, mert aki nagyon pragmatikusan gondolkodik, és szereti, hogyha okozat, és vannak bizonyítékok, az is megkapja. Mert egyértelmű, hogy lehet analizálni az illóolajokat, és ott vannak ezek az aromás vegyületek, be lehet cseppenteni a petri csészébe, bármilyen táptalajra, és akkor lehet nézni, hogy hogyan hatnak. És az a csodálatos még benne, hogy hat egyrészről fizikailag, hogyha fáj a hasam, vagy a gyerekeimnek fájt a hasa, vagy a gyerekeim felhívnak, hogy fáj a hasuk éppen most, és akkor azt mondom, hogy tedd rá, légy szíves, a fogpiszkáló füvet, meg a bazsalikom illóolajat a hasadra, kend be egy pici levendulával és sárga baracmagolajjal, és akkor visszahív 5 perc múlva, és azt mondja, hogy te, mama, ezt használtam. Mondom, persze, hogy használ. Vagy a férjem azt mondja éjszaka, hogy nem tud aludni, és mondom, mi a probléma? Azt mondja, görcsöl a gyomra. Hát mondom, itt van ez az olaj, bekenem, 2 perc múlva alszik. Tehát, hogy nagyon szépen, nagyon gyorsan hatnak, és ahogy az idegrendszerre, a lélekre.
Pusztán azzal, hogy...
hogy belélegzek. Hát persze, az egész életünket az orrunk által vezetve éljük. Hát gondolj bele, hogy te magad is egyébként egy gyönyörű növény vagy, és neked is van egy csodálatos illatod, és a te párod, te illatod miatt választott téged ki. De emögött hihetetlen történet van, mert ő ösztönösen érezte, hogy te leszel a legjobb. De hogy így ösztönösen, ahogy használom az illóolajokat, ahogy tanítom a tanítványaimat, ahogy ők mesélnek az illatos történeteikről, ahogy én a saját életemben megélem, hogy az illóolajok hogy segítenek engem.
Gondolom minden nap egy újabb ráismerés.
Hát minden nap egy újabb ráismerés, minden nap egy újabb történet, minden nap egy újabb lépcsőfok, amiben a saját önismeretem útján haladok.
Azt, hogy...
Nyilván ez kell, bocsánat, egyfajta tudatosság is. Tehát, hogy megy ez a történet ösztönösen is, és akkor egy határvonalnál, mintha az illóolajok azt mondanák, hogy a tudatosságodra van szükség, és kinyitnak saját magad felé. Tehát olyan, mintha hagymahéjakat bontanának le. Egyszer csak felelősséget érzel a saját életed felé, nem csak mások felé.
Említetted, hogy nem csak a testet, de a szellemet is gyógyítja. Pár éve hallottam először, hogy az illóolajok segítségével mondjuk képesek vagyunk bizonyos döntéshelyzetben meghozni a gyors jó döntést, vagy mondjuk az önbizalmunkra is hatással van. Na de hogy és miként?
Azt gondolom, hogy ez valahogy, most ez ilyen nagyon, azt mondod, hogy képesek a jó döntést, tehát segítenek az illóolajok a jó döntést meghozni. Úgy segítenek a jó döntést meghozni, hogyha én az illatot belélegzem, és időt és teret adok magamnak arra, hogy az illat segítségével kapcsolódni tudjak a belső lényemhez, ami mindent tud, ami mindennel tisztában van, ami a kettőnk közötti egységet adja, ami a mindenséggel az egységet adja, és amikor én ezzel kapcsolatba lépek, olyan a helyes válasz. Mert nem az elvárásaim szerint döntök, nem az akaratom, a félelmeim vezérelnek, hanem így. Tehát én ezt így gondolom.
Tehát
így
segít
gondolom.
Az illat önmagunkba repülni.
Önmagunkhoz visszatalálni, igen. Uh-huh, igen. És hogy ezt például én minden reggel élem, amikor jógázom, de ha csak erre gondolok, hogy a jógához azért használom az illóolajokat, hogy a hajlékonyságomhoz kapcsolódjak, hogy ne húzzam meg a hátamat, vagy ne húzzam meg a térdemet, ezért bedörzsölöm a testem. És akkor benne vagyok ebben az áramlatban, de ez már egy meditáció is egyben. Amikor vége a jógának, tehát a testemet mondjuk úgy, hogy rendbe vagy egyensúlyba tettem, akkor jön a meditáció, és ahhoz is használom az illóolajokat. És vannak olyan illóolajok, amik segítenek a meditációban, tehát az elmélyülésben. És ez nagyon érdekes, mert ezek az illóolajok mindig olyan illóolajok, ami a bőrt is gyógyítja. És ez is egy nagy felismerés volt számomra, hogy a bőrgyógyító illóolajok, azok egyben a spiritualitásomat is növelik, vagy segítik, vagy kiterjesztik. És milyen illóolajok ezek? Ezek a gyökérből kinyert illóolajok. A fának a gyökere egyébként kapcsolatban van a mi idegrendszerünkkel. Tehát úgy mondjuk, hogy a fa gyökere az ugyanaz, mint nekünk az idegrendszerünk. A gyantákból kinyert illóolaj szintén, ugye tömjén, mirha. Ezek szintén a bőrgyógyító illóolajok. Amikor a bőrünk megsebződik, akkor ez két okból történhet. Vagy azért, mert egy vágás alakul ki a bőrön, mert megsérültünk, mert elestünk. Vagy azért, mert megvágtuk magunkat. Vagy azért, mert a lelkünk sebződött meg, és lesz belőle egy ekcéma, vagy pszoriázis. Tehát a seb kialakul, és ami gyógyítja a bőrömet, az a lelkemet is fogja gyógyítani. Ez nekem, mint szépségterapeutának, aki tényleg a bőrrel foglalkozik, ez egy óriási felismerés volt, hogy milyen kapcsolat van a bőr az idegrendszer.
Érdekes, hogy te most ezt fordítva mondtad, mert azt szoktuk, ugye, hogy ha a lelkünk rendben van, akkor a testünk is. Te most egy picit fordítottál ezen, és mondtad, hogy ha megvan...
Fordítottam, mert fordítva is igaz. Tehát, hogy amikor megsérül a bőröm, akkor az utalhat arra, hogy a lelkemben is van egy sérülés. De amikor megsérül a lelkem, akkor az megnyithatja a bőrömet, utalva arra, hogy itt a lélek megsérült, és hogy nagyon fontos a fizikai létemet jobbá tenni, bebalzsamozni olajokkal, begyógyítani a sebet, de nem lehet elfelejteni, hogy a lelket is be kell gyógyítani, különben csak egy felszíni gyógyulás fogok létrehozni, és újra ismétlődik a történet. De hogy milyen okosak a növények, hogyha olyan illóolajat használok, ami a bőrömet hámosítja, és a gyulladást leviszi, azok a lelkemre is hatni fognak ugyanígy, tehát paralel dolgozik. az illóolaj.
Azt gondoltam, hogy típusokba sorolhatjuk az illóolajakat, de most már, ahogy veled beszélgetek, egyre inkább érzem, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy egy illóolaj több dologra jó, és nem lehet őket kategorizálni.
De lehet, mert te is azt gondolom, hogy egy rendkívül tehetséges nő vagy, rengeteg mindenben, hiszen hallom a hangodon, a dinamikáján, hogy feltételezem, hogy számtalan dologban hihetetlenül megtalálod a saját helyedet, és jól tudod vinni, követni, vezetni, nem tudom én mi, de közben biztos, hogy vannak olyan tulajdonságaid, amiben hihetetlen ügyes vagy, extra csodálatosan tudod, és tanítani tudnád. És ugyanígy az illóolajokban is nagyon sok mindenre jók, de van, amiben ő a legjobb. Nem lehet überelni, nem lehet felülmúlni, hanem tényleg ő a legjobb.
Elmondtad, hogy hogy indul a reggeled, és hogy hányféle illóolajat használsz mondjuk egy jogához. Számszerűsíteni tudod, ja, hogy a nap végére hanyadik illóolajat kened magadra?
Nem esem túlzásba, tehát hogy igyekszem mértékletes lenni ebben is. De azért egy-kettő előkerül. Most az, hogy számszerűsíteni, mennyi keverékeket használok, tehát nem monoillóolajokat, mert úgy egyszerűbb nekem, tehát én is szeretem azokat az illóolajokat, amiket alkotok. Tehát, hogy ott vannak a polcomon is. Szeretem a fehér eszenciát, meg szeretem a fény eszenciát, és ugye ezek sok illóolajból állnak. De hogy hány keveréket, nem tudom, 3-4, körülbelül nap végére, 4-4-nél megállok, 5, körülbelül így, igen.
Rendkívül spirituális nő vagy, és egy nagyon sikeres vállalkozást viszel. Ugye ez kétféle energia. Tehát egyfelől egy látság, egy harmóniára, egy szépségre való törekvés, a másik oldalon pedig ott van egy ilyen férfias energia, a vállalkozás maga, ahol nyilván ambíció kell, keménység kell. Hogyan tud a kettőt összhangba hozni?
Úgy, hogy nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, tehát hogy ez egy csapatmunka, ez nem az én egyedüli szóló történetem, ez egy nagyon komoly csapatmunka, és nagyon jó emberekkel dolgozom együtt, rendkívül jó emberekkel, akik pontosan kiegészítenek, és azokat a mozaik darabokat teszik be a cégbe, ami nem csak, hogy belőlem, hanem, szóval ami igen, tehát belőlem is hiányzik. Azért ez a cég, ez fölnövelte bennem a... Szóval én tudok kemény is lenni, tehát nem csak spirituális, nem csak lágy, és a nehézséget mindig az okozza, hogy a megfelelő helyen, megfelelő minőségemben legyek jelen. Van is egy olyan workshopom, ami a bennünk élő istennők, és ugye ez a 7 archetípus. Tehát, hogy amikor Pallas Athénénak kell lennem, akkor Pallas Athéné legyek, és hogyha Hestiájának kell lennem, ugye a spiritualitás istennője, akkor azt tudjak lenni. És ez kicsit Pálferit idézem, jártam hozzá pszichodrámára nagyon-nagyon hosszú éveken keresztül, és ő mondta, hogy minél jobban kidolgozunk egy-egy szerepünket, annál könnyebben fogjuk tudni felvenni, akkor, amikor szükség van rá. Hogy körülbelül így, és hát nyilván ez az egész egy önismereti folyamat számomra is. Ahogy ezt a céget egyrésztről felépítettük férjemmel, másrésztről pedig, ahogy ez kiteljesedett, ahogy belépnek új emberek. Ez egy nagyon, nem egy könnyű történet.
Hallgatsz ilyenkor a megérzéseidre?
De arra mindig hallgatok. De ahhoz, hogy ne a félelmeimet, tehát nehogy összetéveszem a félelmeimet a megérzéseimmel, hogy a belső hangomat halljam meg, és ne a félelmeimet adaptáljam, aztán azt szerint döntsek. Ahhoz kell az, hogy van egy nagyon szigorú napi rendem, amitől nem távolodok el. És szokták mondani, hogy könnyű nekem, mert nekem könnyű ezt megvalósítani, de egyáltalán nem könnyű, mert én reggel mindig alkudozom magammal, hogy ma inkább nem. És akkor kopintok a homlokomra, és azt mondom, hogy de ma is, mert hogyha ma nem, akkor holnap sem fogom.
Gondolom, hogy csalódtál is a vállalkozás kapcsán bizonyos emberekben.
Nagyon erős csalódásaim voltak. Amikor úgy nem kapsz levegőt, és nem hiszed el, ez a te is fiam Brutus történet. Tehát, hogy ez a... nem baj. Mert ebben is bele lehet edződni. A legnehezebb ezekben a történetekben a bennem felizzó haraggal, akkor valamit kezdeni kell. Ne határozza meg a további életemet, tehát ne az legyen, hogy én akkor most megkeseredtem, nem fogok bízni az emberekben. Hogy ne vigyem tovább, mert meg akarom őrizni a hitemet, a lelkesedésemet, az emberekbe vetett hitemet, és nem, tehát eldöntöttem, hogy nem fogom odaadni azt a fajta lelkesedést, amivel jó együtt élni, ami szerelmessé tesz engem az életbe. Muszáj, hogy szerelmes legyek az életbe. Tehát muszáj, hogy azt éljem meg minden nap, hogy szerelmes vagyok abba, amit csinálok az emberekbe, az egész életbe. De azért ez nem egy egyszerű történet. Úgy adaptáltam magamban, hogy mindenki a legjobbat teszi. Ő akkor erre volt képes. A saját nehézségei, traumái, korlátai, félelmei, szorongásai miatt akkor ezt tudta tenni.
Meg tudsz bocsátani ezek szerint.
Igen, így meg lehet bocsátani. Tehát, hogy biztos vagyok benne, hogy mindenki a legjobbat tette, és biztos, hogy nekik is nehéz. Biztos vagyok benne. Egyébként az üzleti világban nagyon nehéz. Amikor embereket nem az motivál, hogy nem a szeretet, meg a béke, meg hogy humánusan gondolkodjunk, hanem...
Igen, és a kettő között megtalálni úgy az arany középutat, hogy közben megmaradj.
Hát megtanulni beszélni ezzel, megtanulni a hangot ezzel a történettel, megtalálni akár... azokban az emberekben is azt a kapaszkodót, ami az ő embersége, amikor kívülre semmiet nem mutat. Uh-huh. Az is egy külön izgalmas utazás volt, és nagyon komoly mélypontjaim voltak.
Tényleg, és ilyenkor ki segített neked?
Van, amikor egyébként kérek segítséget, tehát egyéni terápiába járok, pszichodrámát tanulok most már 8. éve. Nem azért, mert dramatista szeretnék lenni, hanem azért, mert egyrészt a tanításomban nagyon jól tudom alkalmazni azokat az eszközöket, elemeket, amiket ott tanulok, másodszorban pedig ez egy önismeret. Nagyon szép a pszichodrámában, azt tanultam meg, hogy mindennek van oka, annak is, hogyha valaki ilyen vagy olyan bántalmazó, narcisztikus személyiség, vagy bármilyen történetnek van egy háttértörténet, és ez általában gyerekkorban van, és hogy tulajdonképpen azt tanultam meg, hogy akik nem indultak el a saját önismeretük útján, azok működtetik ezeket a téves sémákat. Uh-huh. Tehát könnyebben értem meg az életet azáltal, hogy a saját önismeretembe útján elindultam, de ez nem jelenti azt, hogy ezek könnyű helyzetek, amikor ezekkel találkozom.
Nem, igen. Tehát az egy dolog, hogy az ember tudja.
Igen,
de
igen.
Valahogy nagyon nehéz igen, ezt belül igen. is elfogadni.
És azt is megtanultam, hogy az élet egy hullámzás. Hol jó, hol iszonyú nehéz. Hol a jóban, a jót is meg kell tudni tartani, hogy ne szállj el a jóban, hanem hogy úgy élvezd azt, hogy most jó. És amikor nehéz, akkor pedig tud, hogy ennek vége lesz, és ki kell tartani. Ki kell tartani az erődben, a józanságodban, a hitedben. Őrült fontos, hogy a hitedet ne engedjed el. Hogyha nem volt, akkor megtaláld. Hogy nem a viharokban kell az erőt magadban megtalálni, hanem akkor, amikor minden olyan jó, hogy amikor vihar van, akkor tudd, hogy ott van benned az erő, és akkor is kapcsolódni kell hozzá. Na hát azért 56 év alatt sok mindent él meg az ember, tudod?
Tehát, hogy ilyen... Mondtad, hogy rettenetesen kitartó vagy.
Uh-huh. Igen.
Most, ahogy erről beszéltél, látom.
Igen, tényleg az vagyok, igen. Barátságban, kapcsolatokban, igen, igen, abszolút, igen.
És a pillanatot meg tudod élni? Ez még a nagyon nehéz kihívás szerintem az emberek számára, hogy akkor és ott tudja élvezni azt a pillanatot, amiben van.
Szerintem igen. És azért tudom biztosan mondani, hogy igen, mert voltak őrült nehéz éveim. De olyan, hogy... azt hittem, hogy nem élem túl. Ezek a nehéz évek megtanítottak arra, mert mindig az számít, hogy mit tanulsz meg egy folyamatból. Tehát nem az a lényeg, hogy most nekem nehéz éveim voltak, hanem inkább az, hogy mit hoztam ki belőle. És azt tanultam meg, hogy minden jó nap egy sikernap. És nem kell nagy dolgoknak történnie. Tehát az már egy őrült nagy dolog, hogy egészségben ki tudok kelni az ágyból. Őrült nagy dolog. Minden napnak örülök, amikor lelkesen tudok felébredni, és meg is teszek érte mindent. Rá tudok csodálkozni a gyerekeimre, hogy milyen klasszak. És nem tündérmesében élek. Ezt is szeretném elmondani. Egyáltalán nem. És pont ma mondtam a férjemnek, hogy annyi mindenen túl vagyunk, és annyi mindent végigvittünk már, és hogy ez is egy jó nap, és ez is jól fog sikerülni, és hogy bármi történik, kitartunk, és hogy visszük ezt az óceán tetszelő vitorlás. És tudjuk, hogy bízhatunk a másikban, és őrült módon tudom értékelni a barátságaimat, a kollégáimat. Én nem tartom vissza magam, hogyha van bennem egy érzés. Ma is írtam az egyik kollégámnak, hogy mennyire hálás vagyok neki, és hogy a szüleinek milyen hálás vagyok, hogy ilyen kedves ember is, ilyen jó munkatársam. Nagyon-nagyon igyekszem megélni a pillanatot, és így is kezdem a reggelemet, hogy hálát mondok a jó Istennek azért, hogy vagyok, hogy lélegzem. Értékelem a testemet. Értékelem azt, hogy itt lakhatom a testemben, és igyekszem mindent megadni a testemnek, amire szüksége van.
Annyira érdekes, úgy tudunk nyavajogni egyébként minden miatt, nem? Tehát, hogy ez a problémám, az a problémám, és hogyha most itt nincs problémám, akkor majd mi lesz a problémám, és közben meg kéne tanulnunk hálát adni.
Jaj, nagyon.
Nem megy. Szerintem ez nem megy az embereknek, de még csak nem is jutottunk el odáig, hogy egyáltalán rádöbbenjünk arra, hogy ez nem egy jó irány, hogy egyfolytában csak a rosszat soroljuk, ugye?
Hát nem, mert a szavainkkal meg teremtünk.
Igen.
Tehát tényleg úgy kezdem a reggelt, hogy még ki se nyitom a szemem, vagy annyira nyitom ki, úgy szeretek aludni, hogy nincs behúzva a függöny. Ez nálunk egy kardinális kérdés a férjemben, mert úgy szeret, hogyha be van húzva, én meg úgy szeretem, hogyha nem. És megígérem neki mindig este, hogy majd amikor fölkelek, akkor majd behúzom.
Hát vagy páros és páratlan napok, tudod.
Vagy páros és páratlan jutott a szemem. De hogy szeretek úgy kinézni az ablakomon, és látni a pirkadatot, szeretem a teli holdat, mert pont benéz az ablakunkon a teli hold. Tudod, hogy kinézek az ablakon, úgy érzem, hogy hány óra van, szinte másodperce pontosan, és akkor úgy becsukom a szemem, és így végig simítom a testemet. És azt mondom, hogy jaj, annyira jó itt lenni, és hogy köszönöm Istenem, hogy itt lehetek, hogy köszönöm, hogy itt van ez a puha pehely paplan rajtam, hogy a párna itt van a fejem alatt, hogy az ágyat köszönöm, meg a kiskutyámat, meg a családomat, meg így elmondok mindent, hogy mi mindent köszönök. Azért fontos, mert a hála, azt figyeltem meg, hogy egy jó frekvenciára rendez engem, hogy jól indul a nap, szóval, hogy nincs
ilyen. Elkezdenek működni a dolgok körülöttünk, ugye?
Igen. És még egy nagyon fontos dolog, hogy az előbb utaltam arra, hogy voltak nagyon-nagyon nehéz évek, és vannak nagyon nehéz napok, meg nem kezdem el mondani, hogy mi mindenért, de hogy vannak ilyen viharos történetek. Nagyon fontos, hogy a belső békémet megőrizzem a vihar közepén is. Azt vettem észre, hogy a bennem lévő békét ki tudom terjeszteni a többiekre is. Rögtön kiszúrom, ha bemegyek az irodába, hogy valakinek nincs jó napja. Akkor fölhívom teázni, vagy csak beszélek egy pár szót, vagy átölelem. Mert azt gondolom, hogy ez úgy továbbadódik. De nem akarok olyan embernek tűnni, aki ilyen, nem tudom én, rózsaszín felhőn itt, nem tudom én.
Nem, csak érzed a rezgéseket.
Hát igen, így érzem, igen. De ez is azt jelenti, hogy figyelek, és egy csomó hibát követek el. Azért ezt is hozzá kell tennem.
Mennyire volt nehéz megtalálni az egyensúlyt a család és a munka között?
Rengeteg hibát követtem el. Tehát rengeteg hibát követtem el. Ez nem egyszerű. Ez nem egyszerű nőnek lenni, nem egyszerű anyának lenni. Tehát még a nő az elmegy, azt gondolom. De onnantól kezdve, hogy anya vagy, onnantól kezdve te már nem csak magadért vagy, hanem a gyerekeidért. És ha még van egy férjed is mellé, akkor a férjedért is, tehát a családodért is. A család, mint egy önálló entitás. Nem egyszerű az idődet jól beosztani, és innen született meg az, hogy hajnalban kelek. Mert este mit csinál? Csak a családodért tudsz lenni. Ráadásul én mindig frissen főzök. Hajnalban kelek, amikor még mindenki alszik, ez a 4:30-tól, 5:45-tól, akkor reggel 8-ra már minden megvan. Tehát amikor meg a gyerekek ugye kelnek 6-kor, addigra már mindennek meg kell. Tehát reggel van az az idősáv. Ez volt életem legnehezebb története. A legnehezebb, és a legtöbb hibát itt követtem el. Mert ha ma megkérdezitek azt a nőt, azt az asszonyt, aki ma vagyok, hogy mi a legfontosabb, akkor azt mondom, hogy a család a legfontosabb, és a gyerekek mindenek fölött. És emlékszem a barátnőmre, aki ügyvéd, és ő szeretete és az ő megtartó mondatai a mai napig itt vannak bennem, és ő azt mondta nekem, és akkor nem is értettem, hogy amikor a gyereket szól hozzád, hogy mama gyere, vagy anya gyere, akkor ott dobd el a fakanalat, telefonról ne is beszéljünk, a laptopot, a bármit, és ülj le mellé, és mondd neki, hogy itt vagyok. Ez a legfontosabb üzenetem, vagy ez a legfontosabb, mondjuk ez a legfontosabb életem quintesszenciája, hogy a gyerek a legfontosabb. És hogy azt az időt, amit ott kedden meg tudsz adni neki, nem tudod megadni szerdán. Azt ott kell kedden megadni. Hogy a munkáddal meg hogy bravúroskodsz, az a gyerekeken kívül eső idő. És ez, én ezt a hajnalban találtam meg. Tehát erre is szokták mondani, de jó neked, mert te korán kelő vagy. De valóban...
Azzá tetted magad.
De mondjuk, valóban egyébként inkább pacsirta vagyok, mint bagoly, mert hogy este azért én nem vagyok fönt éjjel egyig. De erre is rá lehet tanulni, hogy az ember fönnmaradjon éjjel egyig, meg kettőig, és akkor elvitte a reggelemet, a bármi. Tehát elvitte a fáradtság, akkor nem vagyok ott. Tehát én is a gyerekekkel tanultam meg lefeküdni. És nagyon korán keltem.
Ez egy hosszú idő volt, amíg ez kialakult? Meg az, hogy tudatos legyél ebben, hogy inkább mindig a gyerekre figyelj.
Nagyon hosszú idő volt, abszolút, mert ezt ráadásul nem is hoztam otthonról. Tehát ebben nem volt egy jó mintám, mert anyunak mindig a betegek voltak fontosabbak, sokkal fontosabbak. Nem azt mondom, hogy
nehéz,
én.
Mert közben az egy hivatás, tehát...
Igen, tehát nem az, hogy én nem voltam fontos, mert szegény anyámnak nagyon fontos voltam, de... De hát most érted, hozzánk becsöngettek éjjel, meg hajnalban, hogy Erzsike segítsen, meg telefonáltak, és akkor az anyu mindig ment. És az, akkor a végén csak
neked gyerekként ez rossz volt? Vagy megértetted?
Ebben nőttem föl, nem éreztem azt, hogy ez gond lenne. Jó, de azért nekem volt egy nagyapám, aki meg az asztalos műhelye ott volt a házunk udvarán, és azért ő mindig elérhető volt, még akkor is elérhető. Tehát a fontos években elérhető volt. Mm. Tudod, az első 7 év a fontos. Azon belül az első 4. Szóval inkább így mondom, hogy annyi minden jön még utána, hogy a gyerekeknek már oda kell adni azt az első 4 évet. Mindenestől. Tokostól, vonostól. Nehéz volt, igen. Nehéz
van, amit ezek szerint másképp csinálnál, ha visszapörgethetnéd az időkerekét?
Másképp, igen. Abszolút másképp csinálnám. Én úgy tanítottam, és úgy dolgoztam, hogy a lányom az ott volt mellettem. Ő egy nagyon-nagyon csendes, rendes kislány volt. Letettem egy kis játszószőnyegre, ő eljátszott ott mellettem napi 8 órát is, ha kellett. És akkor én közben dolgoztam. Ott mellettem volt, tehát mellettem volt mindegyik gyerekem.
De a lelkiismeret furdalás dolgozott benned?
Igen, és azért, mert ez nem volt oké. Tehát, hogy nem kellett volna ennyit dolgoznom. És a fiammal pedig nem volt pár hónapos, amikor én magamra kötöttem, és én úgy tanítottam, hogy ott volt rám kötve a gyerekem, és mondjuk ezt nem látom hibának. Tehát ezt a részét nem, mert őnek igazából nem is volt másra igénye, mint az, hogy,
csak rád,
hogy jól volt, tehát hogy ő úgy rendben volt. De azért utána odaadtam babysitternek, ez hiba volt, abszolút. Egy éves korában odaadtam babysitternek, és ezt nem tenném soha többet.
Szerinted meg tudtad volna oldani másképp?
Nem, akkor ott ez volt, amit én ott tenni tudtam, mert ez volt a, nem tudom, én így tudtam a legjobbat, a legtöbbet kihozni magamból, de ma, a mai Feller Adrián nem tenné ezt.
Viszont egészen biztos, ha most megkérdezed őket, azt mondják, hogy a legjobb anyuka vagy a világon.
Nem tudom. Nem tudom, mert hát szeretnek, és én is nagyon szeretem a gyerekeimet, és a fiam, igen, tehát most nem olyan régen egyik éjjel, amikor kimentem a mosdóba, akkor utánam szólt, hogy mama, és akkor oda mentem, az nagyon beteg volt, és azt mondta, hogy mama, én vagyok a világon a legszerencsésebb ember, mert hogy ilyen anyukám van. De ettől függetlenül akkor is így gondolom, hogy akkor is abban az időben kell odaadni a gyerekeinknek azt, amire nekik akkor szükségük van, és nekik ránk van szükségük, és nem másra.
Adrián, nem gondoltam volna, hogy a beszélgetésünk végén mind a kettőnknek könyvbe lábad a szembe, de így történt. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és elmondtad nekünk ezeket a gondolatokat. Azt gondolom, én több lettem.
Köszönöm.
Azzal, hogy veled beszélgethettem.
Hálás vagyok, nagyon köszönöm.
Hallgatóknak pedig mondom, hogy iratkozzanak fel a Life and Body Podcast csatornáját, Spotify-on, Apple Podcaston, és lájkoljatok minket az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon. Legközelebb újabb érdekes témával érkezünk. Sziasztok!